te kegyelmedre szorulunk, drága Úrunk, ezen az estén is. Hiszen ha nem a te lelked által szólsz te hozzánk, akkor nem is értjük, hogy mit is akarsz te mondani. Nem tudjuk felfogni, Uram, azt, amit te akarsz közvetíteni felénk. Kérünk, könyörülj rajtunk, Uram, és adj nekünk valóban olyan belső érzéket, ami rá tud hangolódni a te igédre, a te gondolataidra, a te útjaidra, hogy eljusson hozzánk a te üzeneted, Uram, és azt tegyük, ami kedves előtted. Amen. Mikeás próféta, proféciás könyvének a 7. részéből, a 8., 9., utána pedig a 19. és a 18. és 19. verseket olvassuk. Mikeás 7, 8, 9, 18, 19. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Ne örülj, ellenségem! Így kezdi ezt az ige szakaszt a próféta. Igen, kedves testvéreim, van egy ellenségünk, amivel számolnunk kell. Igazából csak azok a bajnokok tudnak győzedelmeskedni, azok a harcosok, akik komolyan számolnak az ellenféllel. Tudják, hogy kivel van dolguk, kivel állnak szembe, és készülnek erre a mérkőzésre, és mindent beleadnak abba, hogy győztesként jöjjenek ki. Jaj, annak a hitéletnek, és jaj, annak a kereszténységnek, amelyik nem számol az ellenséggel. A Szentírás egyik helyén, olvassátok majd végig, megtaláljátok, hol van, azt mondja, hogy jaj, annak a népnek, amely olyan lett, mint a szidoniak népe, akik kényelmesen élnek, csak a saját kényelmükre gondolnak, és azt gondolják, hogy soha nem jön rájuk a vész, és meg fognak lepődni akkor, amikor bajok érik őket. Ezért is mondja az Úr Jézus a hegyi beszéd végén, azok, akik csupán csak hallgatják az ő igéjét, de nem teszik azt, olyanok, mint azok az emberek, akik fövényre építik a házukat. Nincs is semmi baj, szépen áll a ház, mondja egyik gyerekének, a ház szilárdan áll, csak utána jön az eső, fúj a szél, és a ház összeomlik. Ez a baj a kényelmes szidoni hitélettel és kereszténységgel. Egyik misszionárius mondta, egy evangélista, hogy igazából akkor lett belőle Isten harcosa, amikor megértette, hogy az a mahagoni kereszt, ami mindig díszítette az ő szép templomukat, és olyan szépen az a mahagoni fa ki volt csiszolva, és le volt lakkozva, és olyan szép dísze volt a templomuknak, a gyülekezetüknek. Rájött, hogy nem ez az igazi, nem ez a kényelmes, ez a dekorációs kereszt, hanem, ahogy egyik ébredési ének mondja, az a régi kereszt, az, ami ott van fent a hegyen, az, ami nem olyan kellemes, de ami meg tudja változtatni az ember életét, ki tudja mozdítani az embert a régi életéből. Jaj, hogyha nem számolunk az ellenséggel, kedves testvéreim! Azt mondják az egyház történészek, hogy annak idején, amikor elesett Konstantinápoly, jelenlegi török főváros, Isztambul, hiszen az volt a Róma után a második keresztény központ, akkor a teológusok ott ültek bent a városban, és éppen arról diskuráltak, azt próbálták eldönteni az ő teológiai vitáikban, hogy az angyalok himneműek vagy nőneműek. És közben a törökök lefoglalták a kereszténység második legfőbb bástyáját. Vagy a kommunisták, amikor bemasíroztak Moszkvába, az akkori ortodox klérus éppen gyűlésezett, és abban a témában nem tudtak egyességre jutni, hogy milyen színek díszítsék az ortodox klérus ruháit. Több legyen benne a zöld, vagy a lila, vagy melyik szín legyen a domináns. És közben jött a kommunizmus, ami utána évtizedekre megbénította az egész egyháznak a munkáját. Ezt teszi az az állapot, kedves testvéreim, amikor nem számolunk az ellenséggel. Ki az ellenség? Luther Márton a Kiskátéban és más írásaiban is három dolgot is megjelöl. Egyrészt azt mondja, a mi ellenségünk az ördög, másik a világ, harmadik pedig a saját énünk, a saját testünk, úgy is mondhatnánk biblikusabban, a saját szívünk, a mi ellenségünk. Pál apostol az Efézusi levélben, az Efézusi levél 6. részében azt mondja, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Sokan kritizálják, főként a modern pszichológusok, Luther Mártont, aki olyan szigorúan és olyan elkötelezetten vette ezt a harcot, hogy egy adott pillanatban én magam is láttam a nyomát ennek Wartburg várában, ahol a Szentírást fordította, abban a kis cellában, amint a bálna csigolyán ült és dolgozott, és a kísértő megtámadta, fogta a tintás üveget és odavágta hozzá, azaz odavágta a falhoz, és mai napig látni ennek a nyomát. Így harcolt Luther maga is a kísértő ellen, ellen tudott állni, ahogy az apostol mondja, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Fel kell ismerjük az ellenséget, és kell tudjunk harcolni az ellenség ellen. Ugyanakkor nagy ellenségünk a világ. Egyre kevésbé érezzük ennek a súlyát, amit János apostol az első levele 2. részében a 15. verstől ír, ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Olyan szomorú, kedves testvéreim, hogy lehet látni, hogy harcol sokszor egy-egy gyülekezet dogmák ellen, harcol tévtanítások ellen, harcol felszínes tanítások ellen, de másrészt pedig olyan könnyen beszivárognak a világi divatok, a világi zene, beszivárog a világ divatja, beszivárog a világ szóhasználata, sok minden beszivárog, ami világi, és semmi köze nincs Istenhez. Semmi köze nincs a Szentíráshoz, Isten szentségéhez. És észre sem vesszük ezt. Beengedjük, és sokszor szívesen fogadjuk. Örülünk neki, azt gondoljuk, hogy majd ez fogja megoldani, majd ez fogja vonzani a fiataljainkat, majd ez fogja vonzani a gyülekezetünket, és tulajdonképpen olyan ez, kedves testvéreim, mint a trójai ló. Azt gondoljuk, ajándék, közben benne ül az ellenség. Benne van, mert ahol nincs Isten szentsége, nincs Isten tisztasága, az az ellenségtől van. Bárcsak adna Isten nekünk elég bölcsességet, és alázatos, és világosságot, hogy meglássuk ezt a veszélyt. De ennél sokkal nagyobb veszély az, amit Jeremiás próféta, Jeremiás könyvének a 17. részében, a 9. versben mond: csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Ha felnéztek, látjátok és csodálhatjátok ezeket a hatalmas gerendákat. Aki nem ért hozzá, egy kicsit eltöpreng, vajon honnan vannak ilyen nagy fák, hogy ilyen nagy tetőt meg tudjanak tartani, sőt, hogyha havazik, akkor hatalmas súly is nehezedik rá. És hát ez úgy van, kevésbé látszik, de tulajdonképpen deszkák vannak összeragasztva, és ez a technológia egy sokkal erősebb tartást ad ennek a faszerkezetnek. Nekem is vannak barátaim, akik ilyesmivel foglalkoznak, és ők árultak el egy titkot. Azt mondták, hogy ha jó gerendát akarsz, hogyha erős tartó szerkezetet akarsz, lehet az több méter, most már több mint 100 méterre is ki tudnak nyújtani egy gerendát. Van egy titka. A fának szíve van. Minden fának. Főként a fenyőfánál nagyon látszik. Belül csupán csak egy kis résznek az a szíve. Azt mondta, ha erős gerendát akarsz, a szívét ki kell vágni. Ez a titka ezeknek a gerendáknak. A szíve nem szabad benne legyen a szerkezetben. Mert a fát, a gerendát a szíve viszi el mindig, azt csavarja el. Ha ki van vágva, egyenes marad. Ez a titkuk ezeknek a gerendáknak. És ez a titkunk nekünk is, kedves testvéreim, Krisztusban, hogyha meg tud szabadítani a szívben lévő csalárdságtól, saját szívünk. Sokszor azt gondoljuk, a mi nagy ellenségeink. Sokszor férfiak azt gondolják, a nők a legnagyobb ellenségek. A nő azt mondja, dehogy a férfiak elnyomnak minket már évezredek óta, már ideje, hogy mi összeszedjük magunkat és fölé kerekedjünk nekik. Más helyen azt mondják a feketék, a fehér ember a legnagyobb ellenség. Fehér úgy érzi, hogy a feketék, ők a legnagyobb ellenségek. Egyik nép a másik, de a legnagyobb ellenségünk, kedves testvéreink, be kell lássuk, a saját szívünk. Hogyha ezt az ellenséget legyőzzük, megnyertünk minden csatát. És hogyha ezt nem tudjuk legyőzni, mindenhol vesztesek vagyunk. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Tagadja meg magát. Ennélkül nem lehet Krisztust követni. Ha nincs kivágva a szív, elhúzza elferdül az egész tető, kell vigyázzunk, ránk esik az egész, oda üt minket. Ilyen az ember szíve. De milyen kegyelem, kedves testvéreim, hogy mindezek ellen nem saját erőnkből kell küzdenünk. Ez Isten kegyelme. Ne örülj, ellenségem, ne örülj! Mert ha elestem is, fölkelek. Erős vagy, ne próbáljunk mi az ördög ellen felállni, mondta valaki, ellene spekulálni, mert legalább 6000 év tapasztalata van velünk szembe. Nem fogjuk őt lekörözni, és saját természetünket se tudjuk legyőzni önmagunkban. Az a csodálatos, hogy Jézus Krisztus, ő győzte le az ellenséget. Kolossé levél második részének 15. részében azt mondja, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette, Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ne örülj, én ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek. Krisztusban győzelmem, diadalmam van. Tudjátok, ezt teszi az ördög. Sajátos technikája van. Mindig rávesz valamire, mutogat, valamit bemutat, azt mondja, ó, ne hitte Istennek, hogy nem kell ezt tenni, nem kell azt tenni. Ne legy olyan konzervatív. Próbáld ki ezt is, próbáld ki azt is, meglátod, milyen jó lesz. Fiataloknak azt mondja, élvezd az életet. Használd ki, carpe diem, használd ki az életet. Menj szórakozni. Fiatalok egymást biztatják. Ki kell próbálni cigarettát, próbáld ki az italt, nézd meg azokat a bizonyos filmeket, kóstolj bele, utána a többit. Jönnek a testi vágyak, fölül kerekednek, próbáld ki, nehogy valamit elveszítsél. De tulajdonképpen, mikor belerángat a csapdába, akkor azt mondja, na látod, milyen vagy? Most mit akarsz? Elveszítetted a tisztaságodat, elveszítetted a becsületedet, elveszítetted a tekintélyedet, most neked kuss, most hallgass, most én diktálok ezen túl, és te úgy ugrálsz, ahogy nekem tetszik. Volt egy gazda, és alkalmazott két fiatal fiút. Az egyik fiú bent a házat kellett rendbe tartsa, mindig kellett vizet behozzon, fát behozzon, és a rendre és a tisztaságra kellett vigyázzon. A másik pedig kint az udvaron az állatokkal foglalatoskodott. És egy időben a gazda azt mondta a fiúknak, nézzétek, el kell menjek a városba, néhány napig távol leszek, és tudjátok mi a dolgotok, szépen mindegyik végezze le a dolgát, és utána pedig pihenhettek. Van étel, van mit enni, van mit inni, nyugodtan meglehettek, majd néhány nap múlva jövök haza. Igen, ám csak a külső fiú, volt neki egy gyengesége, szeretett paritjázni. Mindig paritjázott, paritjázott. Véletlenül az egyik kacsát úgy fejbe találta, hogy azonnal kinyúlt a kacsa. Megdöglött. A másik meg észrevette. Ugyan elrejtette ő, hátravitte a trágyadombra, és gyorsan elásta, de másik hívta, mondta, láttam, hogy mi történt. És azt mondja, nem fogom elmondani, de te kell a vizet behord nekem. Szegénynek sok dolga volt kint az állatokkal, de azt mondta, hát csak hogy ki ne tudódjon és el ne veszítsem az állásomat, hát persze, gyorsan vett vizet, hordta be a vizet. Ő meg beleült a gazdának a nagy karos székébe, és ott ült. Azt mondta, jó, most már vizet hoztál be. A fát is te kell behozd. Te kell kitakaríts. Ő csak ott ült a karos székbe. Hát szegény egész nap dolgozott kint is, bent is. Már ki volt merülve, este sem volt ideje pihenni. A másik meg egész nap csak pihent a gazdának a karos székébe, a hinta székébe, és élvezte a helyzetet. Hát szegény már úgy el volt keseredve, hogy hát ez lehetetlen, ezt nem lehet kibírni. Arra gondolt, mit tehetne? A másik meg mindig mondta, tudod, ha nem teszed meg, amit mondok neked, amint hazajön a gazda, azonnal megmondalak, és vége neked. Szegény el volt keseredve, mit tegyen. Imádkozott, mondta, Uram, segíts rajtam, könyörülj meg rajtam. És akkor az Úr egy egyszerű gondolatot adott neki. Aztán ne rejtsd el. Miért rejted el? Eredj, tudod, mikor jön haza a gazda, szaladj elé, és mondd meg neki, vald be, hogy mit tettél. És úgy tett. Elment gyorsan be a városba, elé a gazdának. A gazda megijedt. Mi történt? Ó, azt mondja, semmi nem történt, de szeretnék valamit bevallani. Lelőttem az egyik kacsát. Megdöglött. Ó, fiam, mondta a gazda, megbocsátok neked. Semmi gond, van még több más kacsa. Vigyázz, a következőt le ne lőtt. Lőjél inkább a verebekre, de semmi gond. Hazajött, még mielőtt a gazda hazajött. A társa már várta. Hol voltál? Azonnal fát behozni, azonnal vizet hozni, kitakarítani. Azt mondta, vége van a te mesterségednek. Megvallottam az én gazdámnak. Nincs hatalmad fölöttem. Ha elestem is, felállok. Ezt jelenti, kedves testvéreim, felállni, Krisztusban felállni. Elestem, igen, elesünk. Azt mondja János levele, az Isten gyermeke, aki nem vétkezik. Onnan lehet megkülönböztetni Krisztus gyermekét, Isten gyermekét és az ördög gyermekeit. Isten gyermekei azzal vannak elfoglalva, hogy ne vétkezzenek, az ördög gyermekei pedig állandóan azzal, hogy vétkezzenek. De ha mégis vétkezünk, mondja, ha mégis elesünk, van szólunk az atyánál? A közben járó Jézus Krisztus, ő a mi főpapunk. Olyan főpapunk van, olyan közben járunk van, aki meg tud könyörülni rajtunk. Aki meg tud nekünk bocsátani. És meg akar nekünk bocsátani. Csak járuljunk oda. Dávid királyról azt írja a Szentírás, Isten szíve szerint való ember volt. Talán Énokról elhinnénk, hogy olyan volt. Vagy Illésről. Hiszen nem olvasunk sehol egy bűnt sem, amit elkövettek. De Dávidról tudjuk, hogy paráználkodott, tudjuk, hogy gyilkos volt, mégis azt mondja a Szentírás róla, Isten szíve szerint való ember. Miért? Mert ismerte ezt a titkot Dávid. A lelki sikernek, a lelki jövőnek a titkát. Ez a jövő. Ez volt ma estére a kérdés. Van-e jövő? Van-e reménység? Ez a reménység, kedves testvéreim. Ha elesünk is, fel lehet állni. Dávid odaállt, alázatosan azt mondta, igen, Én vagyok az az ember. Más király is volt, akit megfedett proféta, Keresztelő János Heródest megfedte az ő bűne miatt, hogy a testvére feleségével, Heródiással él együtt. És mit csinált Heródes? Börtönbe záratta, utána pedig lefejeztette. De egy Isten szerint való király mit tett? Szóval igen, én vagyok az az ember. Elismerte. Egyedül ellened vétkeztem, Istenem. Azt tettem, ami utálatos előtted. De meg tudsz tisztítani. Tisztíts meg, és hófehér leszek. Mint a hó, olyan tiszta lesz az én életem. Ha elestem is, föl tudok kelni. Egyik svájci üzletember, aki nagyon sokat bukdácsolt, nagyon sok céget alapított, nagyon sok cége becsődölt, most éppen egy repülőtársaságot működtet Dél-Amerika egyik államába. Beszélgettek az egyik sógorával, üzletről, sikerről. Azt mondta, sógor, tudod mi a siker? Egyel többször felállni, mint ahányszor elestél. Ez a siker. Mindenkinek vannak gondjai. Nem mindig úgy mennek a dolgok, ahogy elvárnánk. Vannak problémák, vannak nehézségek. De ez a titkunk. Ne örülj az én bajomnak, ellenségem. Mert ha elestem is, felállok. Ezért mondja Jézus Krisztus az evangéliumban, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, de aki megalázza magát, az felemeltetik, felmagasztaltatik. Ne örülj, ellenség, Krisztusban le vagy győzve. Járuljunk bizalommal a királyi trónusához, hogy irgalmat nyerjünk. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki az örök hajlékban lakik. Szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Volt nekünk Romániában egy lelkészünk, evangélikus lelkész, zsidó származású ember, Richard Wurbrandnak hívták. És Richard Wurbrand, mielőtt lelkész lett volna, Ceausescuval és György Udéssel együtt cimboráltak, még a háború előtt próbálták a kommunista kormányt megalakítani, átvenni a hatalmat, mint annyi más ország, és ezért még háború előtt illegalitásban volt a kommunista rezsim, bezárták őt. Ott volt együtt bajtársaival, és megbetegedett a börtönben, TBC-s lett, tüdőbajos, és halálán volt már, amikor kétségbeesve kereste a kiútat az elesettségbe. Az orvos azt tanácsolta neki, menjen el Brassó környékére, ott szép fenyvesek vannak, hát ha az a friss hegyi levegő segít egy kicsit a tüdején, hát ha helyre jön. És abban a faluban, ahol tartózkodott, volt egy 100 Folke nevű ember, aki idős ember volt, és sokat hallott a zsidó misszióról, és szívében felsóhajtott, és úgy imádkozott, Uram, szeretnék én is szolgálni a te néped a zsidó nép felé. Szeretnék egy zsidót hozzád vezetni. De én öreg vagyok, és szegény vagyok. Nem tudok én elmenni sem Bukarestbe, sem Galacra, hogy zsidók után keresgéljek. Csak akkor lehetséges, hogyha te küldesz egy zsidót hozzám. És Isten meghallgatta az ő imáját, de nem úgy, ahogy ő imádkozott, hanem kettőt küldött egy helyet, Richard Wurbrandot és Sabinát, a feleségét. És ennek a zsidó embernek a kis műhelyébe ott ismerte meg Richard Wurmbrand, az ateista, kommunista, zsidó ember a messiást, Jézus Krisztust, és rövid idő után beállt az ő szolgálatába, és misszionárius, és lelkész, igehirdető lett egy életen át az egész világban. Persze, a társai, a kommunisták nem örültek ennek, hiszen a legnagyobb ellenségükké vált már abból kifolyólag is, hogy ő ismerte minden belső titkukat. Ezért 48-ban, amikor hatalomra kerültek, a legfontosabb az volt számukra, hogy Wurmbrandot börtönbe vessék, és elpusztítsák. És 3 évig volt ez az ember Bukarestben egy föld alatti zárkában. Több méterrel a föld alatt. Egyedül volt egy magányos cellában, és sokszor sötétben volt, éjjel és nappal. És egy idő után az embert megkísérti az ördög, és az ördög is, tudjuk, Jézus Krisztushoz is nem a Koránnal jött, vagy valami más írattal, hanem a Bibliával jön, hiszen ő nagyon jól ismeri a Szentírást. És feltette a kérdést, azt mondja, hogy van az? Azt mondja a Szentírás, hogy Isten felhozza a napot a gonoszokra és jókra egyaránt. Ezt írja a Szentírás. Azt mondja, Uram, én a te szolgád vagyok, a te ügyed miatt ülök a börtönben, de vessük el ezt az egészet. Mondjuk azt, hogy gonosz vagyok. Gonoszságom miatt vagyok itt a börtönben. De akkor is azt mondja a te igéd, hogy felhozod a te világosságodat, a te napodat gonoszokra és jókra egyaránt. Hogy van az, hogy évek óta nem láttam a napot? Hát igazságos ez. És Isten ezt az igét mutatta neki, azt mondta Wurmbrand, ha sötétségben lakom is, az Úr, én vagyok a te világosságod. Én akarok a te világosságod lenni. És hogyha én vagyok a te világosságod, a legnagyobb sötétségben és a legnagyobb nyomorúságban is örömed, vigaszod és világosságod lehet. És ezt tartotta meg őt ebben a magányos cellában, hogy ahelyett, hogy az esze felmondta volna a szolgálatot, prédikációkat fogalmazott meg magának, amit utána kiadott könyvbe, Beszédek a magánzárkába címen. Ő volt, az Úr volt az ő világossága. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, mondja a Zsoltáros, te ott is velem vagy. Te ott is az Úr az én világosságom. Igen, a bűn egy szörnyű dolog, kedves testvéreim. A bűnt nem lehet kicsinyíteni. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy beszéljünk a bűnről, ez kicsi bűn, ez nagy bűn. Ez még belefér, ez már nem fér bele. Igen, a társadalom egyre jobban szereti ezeket a dolgokat így rendszerezni. De Istennél a bűn, bűn. A kicsi is bűn, a nagy is bűn. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy azt mondja ugyan a törvény, hogy aki paráználkodik, az méltó halálra, megkövezésre. De mondom nektek, hogy aki csak rátekint gonosz vágyjal az ő szívébe egy asszonyra, már paráználkodott. Vagy nem csak az, aki gyilkol késsel, hanem egy rossz szóval méltó a gehennára. Gyönkön történt, egy idős ember bejött, egyszer hozzánk van egy kis üzletünk Gyönk városában, és épp az öreg otthon mellett van ez az üzlet, és bejött egy idős ember, és elmesélte nekem, hogy milyen szerencsétlenség történt ott az otthonban. Adjatok hálát, kedves testvérek, akik itt vagytok, hogy Isten igéjét hallgathatjátok nap mint nap. Nem mindenkinek adatik meg ez. Egy idős ember bent volt, ő volt a többiek vigasztalója. Kis szájharmonikája volt, elhúzta mindenkinek a nótáját, mindent megtett, csak hogy a többieket megvigasztalja. De egy idő után honvágya lett, és felhívta a fiát telefonon. Fiam, szeretnék hétvégére hazamenni. És a fia olyan gorombán beszélt vele, Azt mondta, hogy ha hazajössz, vasvillával kergetlek el. Hogy kiesett a kagyló a kezéből, agyvérzést kapott a bácsi, ott esett össze, és azóta állandóan kísérgetni kell az ember, aki a többiek vigasztalója, bátorítója volt, most egy idegroncs lett, egy szétesett, elmélyű ember, egyetlen szó a fia részéről. Milyen szörnyű a bűn, kedves testvéreim, milyen szörnyű az, mikor nem Isten szerint tudunk egymáshoz viszonyulni. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. Igen, a bűnnek nyomai vannak. Tudjuk Dávid életében is, mennyi nyomorúságot hozott az ő családjára. Elveszítette az egyik fiát, Absalont, és keserget miatta. Többször a királyság is veszélyben volt. Az ő bűnei miatt. Ne vegyük a bűnt könnyelműen, kedves testvéreim. De milyen csodálatos az, hogy Isten mégis azt mondja, én veszem kézbe a te ügyedet. Én intézem a te peredet. Én szolgáltatok neked igazságot. Különben el lennénk veszve. Olyanok vagyunk, mint az a fiú, aki ott áll az ítélőbíró előtt. És az ítélőbíró, mert igazságos, kimondja az ítéletet, az igazságos ítéletet. Keményen meg kell fizessél, mert bűnt követtél el. De utána leveszi a bírói köppenyt magáról, odaáll a fia mellé, és kiveszi zsebéből a pénzt. Azt mondja, én fizetem ki, fiam, helyetted, mert apád vagyok. Nem csak ítélő bíród vagyok, és igazságos bíró, nem korrupt, igazságos, de atyád is vagyok, és kifizetem helyetted, mert szeretlek téged. Egyik evangélista egy alkalommal éppen igehirdetésre igyekezett, és meg volt egy kicsit késve, és belerohant a radarba, és leállították a rendőrök. Kimutatták 100-valahány kilométer lakott területen. Ez nagy összeg, uram, mondta a rendőr. Mennyi? Hát közel 100 000 forint. Ó, azt mondja, ez szinte havi fizetésem. Sajnálom, uram, benne van a rendszerben. Nem tudjuk törölni. Ó, hát nem tudja, én ige hirdetésre megyek, és kell sietnem, mert várnak az emberek meg. Sajnáljuk, ki kell fizetni. De jobban megnézte a rendőr, mondja, hát nem ön, az az evangélista, de, azt mondja, tudja, én sokat köszönhetek önnek. Az ön egyik evangelizációján tértem meg, és azóta megváltozott az életem, megváltozott a családom élete, ezért nagyon hálás vagyok önnek. Ugye, lehet egy kérésem. Legyen szíves, engedje át nekem ezt a csekket. Ki kell ugyan állítsam, de majd kifizetem ön. Ez a ön helyett, ez a legkevesebb, amit megtehetek. Isten áldjon, fiam! Sokszor elmondta ez az ige hirdető ezt a példát. Ilyen Isten, az Úr haragját kell hordozzam, mert vétkeztem ellene, de ő majd intézi a peremet. Ő igazságot szolgáltat. Kivisz a világosságra. Ő a bíró, de ő az, aki el is intézi a mi ügyünket. Ezt tette Jézus Krisztusban. Ezért mondhatjuk azt, igen, a bűn egy szörnyű, romboló dolog, de van szabadulás a bűnből, kedves testvéreim. Isten ki tud szabadítani, mert az ő egyszülött fiát adta. Ezért mondja Péter apostol, nem arannyal és nem ezüsten, hanem szent és drága vérével. Váltott meg minket atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Mikeás tulajdonképpen a Mihály névnek egy rövidített formája. ami három héber szó, Mika-el, azt jelenti héberül, ki olyan, mint Isten. Milyen szép név, az én édesapámat is így hívják, Mihály. Ki olyan, mint Isten. Milyen csodálatos, mikor ezt lelkileg is megértjük, hogy ilyen atyánk van, akiről fel tudunk nézni, és el tudunk csodálkozni, el tudunk töprengeni. Ki olyan, mint Isten? Ki olyan, mint a mi Istenünk? Ki olyan, mint Isten? Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi népe maradékának büntetését? Van egy ismerősem, aki nagyon szigorú ember. Sokat köszönhetek neki, mert nagyon keményen és nagyon következetesen hirdette az evangéliumot, és sokat tanultam tőle ebben a tekintetben. Nagyon szigorúan nevelte az ő gyermekeit. Az ő lányainak, mindegyiknek azt mondta, 6 lánya van, azt a lányaim. Tudjátok, én az evangéliumot hirdetem. Amíg úgy éltek, ahogy az evangélium hirdeti, részetek van mindabból, ami az enyém. De ha ellene fordultok, itt van az ajtó, mehettek. Így nevelte. De a lányai is szeretik őt, ragaszkodnak. Mind férhez mentek, mind a 6-an, de egyik sem hagyta el az apját. Mindegyik azt mondta a vőlegényének, azzal a feltétellel megyek hozzád feleségül, ha itt maradsz velem, az apámmal, mert szeretjük őt, mert ragaszkodunk hozzá. És ott vannak. És az egyik vő meglepetésemre egy volt kábítószerkereskedő. Először, mikor hallottam, kicsit nem tudtam valahogy a rendszerbe beilleszteni egy prédikátor lányának a férje, aki ilyen szigorú, erkölcsös neveltetésben részesült, egy drogdílerhez megy férhez. Világilag megbotránkozunk, de aki ismeri az evangéliumot, nem botránkozik meg. Azt mondta ez az ember egyszer a vejéről, a 6 közül, ez szereti a legjobban az Úr Jézust. Simon megbotránkozott, Simon farizeus, amikor az Úr Jézus bement hozzá. Ő nem adott ugyan vizet, hogy megmossák az akkori szokás szerint az ő lábát, és azzal sem törődött, hogy utána megtörölje valamivel. De bement egy asszony, egy parázna nő, aki megszabadult az ő bűnéből, és könnyeivel mosta Krisztus lábát, és hajával törölgette azt, és megbotránkozott Simon, azt mondta, az biztos nem a messiás, biztos nem a próféta, mert ha az lenne, tudná, hogy ki ez a nő, hogy egy parázna is nem érinthet meg egy rabbit. És bizony úgy van, ahogy Isten igéje mondja, Isten nem csak a külső dolgokat, hanem a gondolatainkat is ismeri, mert az Úr Jézus azt mondta, gyere csak Simon, kérdezni szeretnék tőled valamit. Egy embernek volt 2 adósa. Az egyik tartozott neki 10 000 forinttal, a másik tartozott 1 000 000-val. Egyik se tudta megadni. Ezért mind a kettőnek elengedte a tartozását. Szerinted melyik szereti jobban? Hát az, amelyiknek sokat engedett el. Te helyesen ítéltél. Látod, így van ez is? Akinek sok bocsáttatik meg, az nagyon tud szeretni. Emlékszem, mikor középiskolás voltam, megtértem Istenhez, Krisztushoz. Gyakran mondtuk el osztálytársainknak, hogy miből térített meg minket Krisztus. 10 évesen már komoly dohány problémáim voltak. 10 évesen már ismertem, hogy mi az, hogy részegség és alkohol, és verekedés, és ehhez hasonló. De Krisztus megszabadított ebből. Új szívet, új életet, új gondolkodást adott nekem. Emlékszem, egyik osztálytársam azt mondta mindezekre a bizonságtételekre, hát Attila, nekem soha nem volt bajom, soha nem voltam részeg, soha nem cigaret. Miből kellene én megtérjek? Ó, mondom, Uram, köszönöm, hogy Te megmutattad nekem azt, hogy igen, Te volt, miből kivegyél engem, volt. Mindenkinek van, mindenkinek van. Ha az ember nem is látja be, ezért van szükségünk Szentlélekre, azt mondja, Szentlélek, mikor eljön, akkor meggyőzi a világot arról, hogy mi a bűn. Addig nem látjuk, addig azt gondoljuk, jó fiúk vagyunk, minden rendben van. De mikor eljön a Szentlélek, akkor megmutatja, hogy bizony a legapróbb dolgok is, bizony bűn, bűn, sok gonoszság van. Nagyon nagy Isten mércéje, Isten nem tűri meg az irigységet, Isten nem tűri meg a haragot, Isten nem tűri meg a türelmetlenséget, a gonoszságot a mi életünkbe. A lélek gyümölcse, azt mondja a Galatákhoz írott levél, a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Ha ez nincs meg, ezek nincsenek meg bennünk, azt jelenti, hiába vagyunk Isten ismeretének. De Isten meg tud kegyelmezni nekünk, és meg tud szabadítani. Ezért kell biztassuk egymást. Járuljunk ehhez a kegyelmi trónushoz, kedves testvéreim. Ilyen a mi Istenünk, ilyen a mi kegyelmes mennyei atyánk, aki visszavárja az ő tékozló fiait. Ha el is tékozoltuk a becsületünket, a javainkat, a tisztaságunkat, mindent, mindent, akkor is visszavár, és azt mondja, gyere, én gyermekem, meg akarom bocsátani a te bűneidet, el akarom engedni a te büntetésedet. Azt mondja Dávid, amíg hallgattam, addig csontjaim is összeszáradtak. De amikor megnyitottam a számat, és megvallottam Isten előtt, meggyógyított ő, új örömet adott. Add vissza nekem szabadításod örömét. És akkor bátran kiállhatok, és másoknak is hirdethetem. A tévejgőket is hozzád édesgethetem. Elmondhatom, igen, parázna voltam, igen, bűnben éltem, de Isten megszabadított. Ezért mondja Jézus Krisztus a farizeusoknak, akik a mellüket verték, és mondták, köszönöm, hogy én nem vagyok olyan bűnös, mint a többi. Az az igazi imádság, ahol azt mondja, atyám, könyörülj rajta. Sok vámszedő és sok parázna meg fog előzni titeket az Isten országában. Akinek megvan ez a reménység, ez a bizonyságtétele, igen, ilyen a mi Istenünk. Ismertem egy nagyon beteg embert. Pszichikai problémái voltak, gyerekkorából örökölte. Egy olyan nyomás nehezedett az ő lelkére, amitől nem tudott szabadulni. Orvosok próbálták kezelni, nem tudtak rajta segíteni. Volt egy olyan érzése, hogyha jó messze eltávolodna a szülő helyéről, a helyről, ahol akkor talán megszabadulna ettől a tehertől. El kell menekülnie. És biciklivel, kerékpárral a 80-as évek elején elkerékpározott Németországból egészen Namibiáig, Közép-Afrikába. Minél inkább távolodott, azt gondolta, hogy megszabadul a terhétől. Sok kalandon ment át. Egy éjszaka kis sátrába aludt, és oroszlánok járták körül a sátrat. Kérdeztem tőle, Wolfgang, nem féltél az oroszlánoktól? Hát aztán gondoltam magamba, csak nem olyan okos az oroszlán, hogy felhúzza az ipzárt és benézzen, ki van ott. Megérkezett Namibiába, két éven át ment, nagyon ügyesen beosztotta a pénzét, a csekkeit, ahogy beváltotta, sok nehézségen átment, sok érdekességen, örömön is átment. Megérkezett olyan faluba, az egész falunak csak egy tyúkja volt. Az egész afrikai falunak egy tyúkja. De az afrikaiak olyan vendégszeretők, hogy azt az egy tyúkot az ő tiszteletére levágták, és végignézte az egész éhező népség, hogy hogy eszi meg a tyúkot. És nem volt szabad megosztani másokkal, hanem élveznie kellett a vendégszeretetüket. Megérkezett Namibiába, ott rokonai voltak, és megdöbbent, hogy nem szabadul meg a nyomasztástól. Jó messze van, már eltávozott 1000 kilométerre a szülő falujától, vagy a helyétől, és nem szabadul a tehertől. Egy fél év után, egy fél év namibiai tartózkodás után elhatározta, hogy tovább megy. És lement egészen Fokvárosig biciklivel. És Fokvárosba ott állt a jó reménység fokánál, ahol a két óceán találkozik, aztán uram, tovább nem mehetek. Biciklivel nem lehet a vízen járni. Eddig tartott az én utam. Nem tudok megmenekülni az én problémáimtól biciklivel. És hát ezzel a tudattal elindult felfele a keleti parton, Afrika keleti partján, és sok misszióba megszállt Afrikában, nagyon sok misszió van, és este be lehet menni, megszállni, és reggel tovább menni. És itt is látott egy missziót, és gondolta, megszállok itt ennél a missziónál. Bement, csak érdekes békességet tapasztaltott. Ezért reggel nem ment tovább. De ezek az emberek kicsit mások, mint a többiek. Vajon mitől ilyen mások? Hadd lássam meg, hadd tapasztaljam meg. Megkérdeztem, maradhatok egy néhány napig nálatok? Természetesen maradhatsz. Maradt egy néhány napig, maradt egy néhány hétig. Egyre jobban érdekelte, mitől ilyen békések és felszabadultak és örvendezőek ezek az emberek. Megkérdezte tőlük, miért vagytok ilyen békések? Mitől ez a nagy öröm? Mitől ez a nagy felszabadultság bennetek? Azt mondta valaki, tudod, Wolfgang, mi világosságban járunk. Mi ez a világosságban való járás? Megvalljuk a mi bűneinket egy lelki gondozónál, és Isten megszabadít minket ezektől a bűnöktől. Hó, akkor kezdett, mintha víradni neki. Talán én is ezt kéne tegyen. És jelentkezett egy lelki gondozónál, és kezdte az ő múltját, az ő problémáit, az ő traumáit világosságra hozni, és egyszer csak érezte, hogy azt, amit ő biciklin 12.000 kilométeren át cipelt, és magával vitt, és szinte visszavitte Európába, az egyszer csak leesett. Többé már nem volt ott. Azóta ez az ember egy felszabadult ember. Egy boldog és örömteli ember, és szolgálja Jézus Krisztust örömmel és boldogan. Reformáció ideje alatt kivált a fiatalabb teológusok Lutert megpróbálták győzni arról, hogy a gyónást félre kell teljesen tenni. Azt mondták, ez katolikus szokás, a katolikus egyház sokszor visszaélt ezzel, és teljesen félre kell tenni. Ne beszéljünk róla, ne tanítsunk róla, dobjuk ki, és akár igéket is hoztak fel, érveket hoztak fel, és azt mondta Luther egy adott pillanatban, mondjatok, amit akartok, nekem szükségem van a lelki gondozomra. Ti mondjatok, amit akartok, nekem szükségem van a lelki gondozomra. Nekem sajátos meglátásom az, én hiszem, hogy Isten azért tudta ezt az embert olyan csodálatosan használni, ahogy használta Luther Mártont, mert ismerte ezt a titkot, a bűnnek a súlyát, a jajt, amiről beszéltünk a tegnap este, jaj nekem, de ismerte azt, hogy ezzel oda lehet menni Krisztushoz. Oda lehet térdepelni Krisztus keresztjéhez, hogy Krisztus vére lemosson minket, megszabadítson. Megismerte ezt az Isten. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi népe maradékának büntetését, nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzám, eltapossa bűneinket, a tenger mélyébe dobja őket, minden vétkünket. Valaki, mikor mesélt ezt a történetet a gyerekről, aki elé ment a gazdának, és elmondta az ő bűnét, úgy illusztrálta, mikor jött vissza, tudjátok, a gyerekeknek van egy ilyen sajátos szaladásuk, hogy nem akár, hogy szaladnak, hanem így ugrálva szaladnak, egy lábon ugrálva, és így mutatta meg, hogy hogy szaladt az a gyerek vissza, milyen örömmel, milyen örvendezve szaladt vissza. Többet nem vádolhatsz. Nincs mivel vádolj ellenségem. Nincs mivel vádolj. Mert tényleg vétkeztem, érzem a bűnnek a súlyát, a nyomorúságát, de ilyen Istenem van nekem. Ilyen az én gazdám. Ilyen az én atyám. Ilyen az én Krisztusom. Azt a Krisztus. Van-e nagyobb szeretet a világon, mint hogyha valaki életét adja az ő barátaiért? Én nem mondalak titeket többet másnak, mint barátoknak. Nem mondalak szolgáknak, hiszen barátaim vagytok. Kijelentettem, hogy mit fogok tenni. Hát ezt tette. Meghalt a mi bűneinkért. Elvette azokat. Elveszi azokat. Csak hozzuk. Valamikor 1952-ben Pretóriában volt egy nagy keresztény találkozó, különböző felekezetű emberek voltak ott jelen. És egy híres akkori teológiai professzor egyik igehirdetésében megkérte a hallgatóságot, hogy legyen szíves, jöjjön előre egy református és egy baptista lelkipásztor. És elé jött egy református és egy baptista lelkipásztor, és feltett nekik egy kérdést. Mondják, kedves uraim, ki használ önök közül több vizet a keresztségnél? Akik hallgatták, hát megbotránkoztak, mondták, ilyen híres professzor, ilyen buta kérdést tesz fel. Hát tudja mindenki, hogy a reformátusok sokkal kevesebb vizet használnak keresztelésnél, mint a baptisták, akiknek alá kell merülni. De azonnal elhárította ezt a kételyt, mert azt mondta, tudják uraim, csak azt sajnálom, hogy mindkettőjük, amikor keresztelik meg a megkeresztelendőket, egy dolgot nem tudnak megkeresztelni, a nyelvüket. A nyelvük ugyanolyan száraz maradt mindkettőnek, akár így, akár úgy. Miért mondom ezt, kedves testvéreim? Azért, mert Isten azért adta a mi szánkat, a mi beszédünket, hogy Isten elé tudjunk járulni. Meg tudjuk vallani a mi bűneinket, meg tudjunk tisztulni belőle. Használjuk ki, ne tartsuk a szánkat. Azt mondja Dávid, amíg tartottam, nyomott, csontjaim összeszáradtak, de mikor jöttem, megszabadultam. Használjátok ki, éljetek ezzel, kedves testvéreim, és Isten csodáját megtapasztaljátok. Ezzel az örömmel tudtok elni. Ki csoda olyan Isten, mint a mi Istenünk? Hát milyen nagy irgalom, milyen nagy kegyelem, hogy ezt megtehetjük, így jöhetünk, így beszélhetünk a mi Urunkról és Istenünkről. Ő irgalmas és kegyelmes. Ő nem akarja, hogy nyomasszon minket a bűn, hogy úgy járjunk, mint tényleg elhitessük az emberekkel, majomból lettünk már, úgy nyomjon a bűn, hogy a kezünkkel érjük a földet, hanem felszabadult embereket akar, örömteljes embereket, akik sugároznak az örömtől, hogy megvannak szabadul. Ezt fogja vonzani az embereket, kedves testvéreim. A nagy nyomorúság, az elesettség, a bűn terhe és nyomasztása, az másokat is elijeszt. Ezért mondja, mint jó illat, Krisztus és az Atya ismerete áradjon belőletek, ragyogjon Isten dicsősége a ti arcotokon. Mert ilyen Istenünk van. Mikael, ki olyan Isten, mint te? Bár csak ez lenne a mi lelki nevünk mindannyiunknak. Mihály, Mihaela, Mikael, ki olyan Isten, mint a mi Istenünk, aki elveszi a mi bűneinket, megtisztulta a mi bűneinkből, és új életet ad. Imádkozzunk. Köszönjük, drága jó Urunk, hogy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy benned reménységünk van, Uram, hogy Te meg tudod ezt tenni. Van jövőnk, Uram, mert bűnbocsátó Isten vagy, különben nem lenne jövőnk. Nem lenne semmi reménységünk. Elesett, nyomorult emberek lennénk. De Te meg tudsz kegyelmezni, Uram. Új életet tudsz adni. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te a Te drága véredet adtad értünk, hogy nekünk új életünk legyen. Ó, Uram, bárcsak alázattal hozzá tudnánk jönni, minden egyes aprósággal, mindazzal, Uram, ami nyomaszt, ami terhel minket, ami fáradtságunkkal, hogy Te meg tudj szabadítani minket, hogy Te fel tudj emelni minket, hogy a Te szabadításodnak öröme ragyogjon a mi arcunkon, Uram, hogy meglátszodjon a Te dicsőséged, látszodjon, hogy élő, kegyelmes, jóságos, szerető Istenünk van, aki új életet tud adni, Uram, az ő népének, aki tud ébredést adni a gyülekezeteknek, a családoknak, egy nemzetnek, Uram, meg tud szabadítani a bűn nyomorúságából, szennyéből, és szent és tiszta népet tud magának elé állítani. Értékes eszközt, Uram, a Te szent kezedbe. Kérlek, munkálkodj, Uram, mindannyiunk életében, hogy átérezzük ennek nagyságát, ezt a gyönyörű evangéliumot, amit Jézus Krisztusban adtál nekünk, Uram, hogy része legyen az életünknek. Köszönjük Neked. Amen.